November 22-e, Ady Endre születésének évfordulójára emlékezünk. Ady Endre. Ő volt az, aki köré egész nemzedéke csoportosult. Adiban volt valami profétikus. Az első pillanatok kezdve, amint feltűnt, egyszerre formát kapott az addig kaotikus irodalmi tudat. Olyan volt Ady, mint a kő Jókai regényében, mely belehull az olvadt kristály tavába, és egyszerre bazaltoszlopok sorakoznak az ég felé. Régi, hétszilvafás nemesek ivadéka volt abból a társadalmi rétegből, mely évszázadokon át átmenetet képezett nemes és paraszt között. Olyan közel volt a földhöz, hogy tudta azt, ami a költő számára éltető benne, tudta a magyar földről mindazt, amit Vörös Marti és Arany János tudtak róla. De másrészt a föld nem húzta. Nemesi származása némi gőgöt öntött belé, amely fontos mozgató erővé is válhat. Az osztályából mélyebbre süllyedt ember nyugtalan, elégedetlen és pihenés nélkül vágyódik a jobb, a más, a nagy változás után. Szülőföldje, melyet haláláig szívében hordott, szintén átmeneti terület. A vén szilágyság, az egykori Partium része, évszázadokon át beékelve erdélyi és magyarországi magyar közé.
Góg és Magóg fia vagyok én. Hiába döngetek kaput, falat. S mégis megkérdem tőletek, szabad-e sírni a Kárpátok alatt? Verecke híres útján jöttem én, fülembe még ős magyar dalrival. Szabad-e dévénél betörnöm új időknek új dalaival? Fülembe forró olmot öntsetek, legyek az új, az énekes vazul. Ne halljam az élet új dalait, tiporjatok reám durván, gazul. De addig sírva, kínban, mit se várva, mégiscsak száll új szárnyakon a dal. S ha elátkozza százszor pusztaszer, mégis győztes, mégis új és magyar.
Érmincszenten született, melyet ma Ady falvának neveznek. Öntudatos, kálvinista kisnemesi családja 7 évszázada vezette vissza eredetét. Édesapja Diós Ady, Ady Lőrinc, kisparaszti gazdálkodó, az anya, a papleány Pásztor Mária. Féltő szeretettel gondoskodtak két fiúgyermekük neveléséről. Mindkettőt gimnáziumba, főiskolára járatták, különösen az elsőszülött Endrével voltak nagy terveik. Középiskolai tanulmányait a nagykárolyi piarista gimnáziumban és a zilahi református kollégiumban végezte. Hamar Nagyváradon találjuk, újságíró lesz. A század előn újságírónak lenni hivatást és életmódot jelentett. Szerb Antal találóan állapította meg Adiról, az ő újságíró volta egyáltalán nem véletlenszerű. Ő nem úgy került a sajtóhoz, mint Petőfi. Költői tehetségének jutalmakép, és hogy megélhetéséről valamiképp gondoskodjanak. Ady előbb volt jó újságíró, mint költő, és mindvégig megőrizte újságíró természetét. Versei, napilapok és folyóiratok számára készültek, és csak utólag gyűltek egybe, kötetté.
Sem utódja. sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse. Nem vagyok senkinek. Nem vagyok senkinek. Vagyok, mint minden ember, fenség, éjszakfog, titok, idegenség, lidérces messzefény, lidérces messzefény. De én nem tudok így maradni. Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak. Hogy látva lássanak. Ezért minden. Önkínzás, ének. Szeretném, hogyha szeretnének. S lennék valaki. Lennék valaki.
Nagyvárad. Itt találkozott a költő azzal a társadalmi réteggel, amelynek költőjévé érett, az új polgársággal. Nagyváradon kezdődik szerelme a művelt, világlátott asszonnyal, Brühl Adéllal, aki Lédaként jelenik meg verseiben. Találkozásuk fordulópontot jelent Adi életében és művészi pályáján. Célt ad elvágyódásának, nagy álmú terveinek. 1904. februárjában utána utazott Párizsba. A Léda szerelem érzelmi földrengése és a szép ámulások szent városával való ismerkedés fölszabadította költői tehetségét. Adi szerelmi költészetének csúcsát a Léda versek jelentik. A legtöbb újítás ezekben a költeményekben tapasztalható. Olyan érzéseket és élményeket fogalmaz meg, amelyeket előtte az irodalomban a költészeti hagyomány miatt esetleg részleteiben már megfogalmaztak, de így összességében még nem. Hatása azzal is magyarázható, hogy a szerelmes ember magára ismerhet Adi élményeiben, hogy az életrajzi hátteret ismerve a versek hitelesek, és nyelvi eredetük egyedülálló.
Mert engem szeretsz. Áldott csodáknak tükre a szemed, mert engem nézett. Te vagy a bölcse, mesterasszony az ölelésnek. Áldott ezerszer az asszonyságod, mert engem nézett, mert engem látott. S mert nagyon szeretsz, nagyon szeretlek. S mert engem szeretsz, te vagy az asszony. Te vagy a legszebb.
Párizs. Jussz Zsigmond író 1888-ban még a hajótöröttek vezérlő csillagának nevezi Párizst, pedig ő a maga pénzén utazgató arisztokrata, aki lelki nyugtalanságára keres gyógyírt. Adi Endre másfél évtizeddel később már így szólítja meg imádott városát. Párizs az én bakonyom. Sokan próbálták megfejteni Adi Párizs élményének titkát. Szervantal ezt írja. Nem a francia szellem váltotta ki azt a mély megrázkódtatást, amit Adi számára Párizs jelentett. Párizs neki elsősorban a nagyváros volt. Mint Goethe Rómában, Adi Párizsban szabadult meg északias protestáns bátortalanságától. Itt vált világnézetté benne, hogy az élet szép, itt nőtt bátorsága vállalni önmagát fenntartás nélkül, kimondani az új szavakat, új képeket, új ritmusokat. 1904 és 1911 között gyakran visszatért a szép ámulások szent városába. A Latin negyedben, de a Montmartre környékén is lakott. Amikor hazajött új időknek új dalaival, visszavágyódott a Szajna partjára. Boulevard Saint-Michel. A Szent Mihály sugárúton sétálgatott 1906. augusztusában. Szokása szerint beült a szállodájához közeli Gambrinus kávéházba. Szeretett ücsörögni még éjjel is a kávéház teraszán. Ott írta meg különös szépségű versét, a Párizsban járt az őszt. Azt hihetnénk, hogy az aranyló levelekkel borított sugárút őszi ragyogása szólaltatta meg lelkében a kis rőzsedalokat az elmúlásról, holott forró nyár volt, a költő pedig mindössze 29 éves. Az ősz viszont az elmúlás évszaka, a halál szimbóluma. Később már betegsége miatt állandó visszatérő témája a halálsejtelem, amely először talán ott és olyan erővel érintette meg, hogy beleremegett. Olyan a vers, akár egy sanzon, könnyed, de a gondolat, amit hordoz, az mély és súlyos.
Párizsba tegnap beszökött az ősz. Szent Mihály útján suhant nesztelen, kánikulában, halk lombok alatt, s találkozott velem. Ballagtam éppen a Szajna felé, s égtek lelkemben kis rőzsedalok. Hüstösek, furcsák, búsak, bíborak arról, hogy meghalok. Elért az ősz, és súgott valamit. Szent Mihály útja beleremegett. Züm, züm, röpködtek végig az úton tréfás falevelek. Egy perc, a nyár meg sem hőkölt belé, s Párizsból az ősz kacagva szaladt. Itt járt, s hogy itt járt, én tudom csupán, nyögő lombok.
A Léda szerelem véget ért. A végső szót Adi mondta ki.
Törjön százegyszer, százszor tört varázs, hát elbocsátlak még egyszer, utolszor. Ha hitted, hogy még mindig tartalak, s hitted, hogy kell még elbocsáttatás. Százszor sújtottan dobom én feléd, feledésemnek gazdag úr palástját. Vedd magadra, mert lesz még hidegebb is. Vedd magadra, mert sajnálom magunkat, egyenlőtlen harc nagy szégyeniért, alázásodért, nem tudom miért. Szóval már téged, csak téged sajnállak. Milyen régen és titkosan így volt már. Sorsot szépítni hányszor adatott ámítók egyből, szépek szépért forrott és küldött ékes léda zsoltár. Soha se kaptam, elhát sose vette. Átadtam néked szépen álhitét csókoknak, kik mással csattantanak, szerelmeket, kiket mással szerettem. És köszönök ma annyi ölelést, ám köszönök, mégis annyi volt Lédát, amennyit férfi megköszönni tud, mikor egy unott, régi csókon lép át. És milyen régen nem kutattalak fövényes múltban, zavaros jelenben, s már jövőt kicsinys asszonyos rabútján, milyen régen elbúcsúztattalak, milyen régen csupán azt keresem, hogy szép énemből valamid maradjon, én csodás, verses rátfogásaimból, s biztasd magad árván, szerelmesen, hogy te is voltál. Nem csak az, aki nem bírt magának mindent vallani, s ráaggatott díszeiből egy nőre. Büszke mellemről ki, nagy, telhetetlen, akartam látni szép hullásodat, s nem elhagyott némber kis bosszúját, ki áll dühötten bosszú hím mellesben. Nem kevés szegény magad csúfolását, és rajtad van krőzusságom nyoma, s hozzám tartozni lehetett hited, kinek múlását nem szabad, hogy lássák, kinek én úgy adtam az ölelést, hogy neki is örömet eljék benne, ki előttem kis kérdőjel vala, s csak a jöttöm mellett beteljesedve. Lezöröksz-e, mint réghervat virág, rég pihenő imakönyvből kihulva. Vagy futkározva rondyik cipeled, vet nimbuszod, e zsarnok bús igát, s mely végre méltó nőért rebeg, magam imádó önmagam imáját. Kérem a sorsot, sorsot kérje meg, csillag sorsomba ne véljen forródni, s mindegy minyelel ár, avagy salak, általam vagy, mert meg én láttalak, s régen nem vagy, mert már régen nem látlak.
Az elviselhetetlené váló otthontalanság feloldásának vágyából fakadt Ady költészetében az istenkeresés témája. Ekkor már hosszabb időt töltött Érmincenten, betegsége súlyosabbra fordult. Az otthoni vallásos környezetben felmerültek gyermekkori élményei, emlékei, s a haláltudata is kínoszta. A tépet lelkű, meghasonlott ember belső békére, nyugalomra vágyott. Ady Endréről tudni lehet, hogy nem az összes ciklusában van jelen a vallásosság. A Sötét vizek partján című művében 1907-ben merül fel először az istenhit motívuma. Néhányszor már-már hittem, néhányszor megjelent az Isten. Majd ezután szaporodnak meg istenes versei. Isten, halál, haza, szerelem, kimeríthetetlen gazdagságú forrása Adinak. Istent hívő, prédikátorok hagyományait büszkén magáénak valló protestáns lének, kinek nagy, belülről feltörő istenhite, kálvinista pap ősein keresztül fejlődött, zengő, tisztult orgonája a felszabadult ember vallásának. A Csinszka szerelem. Csinszka naplójából idézek. Mikor mellé kerültem, az élet már nagy pusztításokat végzett rajta. Mégis szóljon az ő nagy szépsége mellett, hogy nekem, a kényes fiatal úri lánynak soha egy pillanatig sem volt ünneprontó a betegségektől megviselt 16 évvel idősebb Ady Endre. Mindig, minden gyönge emberi pillanatában is kiragyogott, rendkívüli volta. A szeme. Azóta se, azelőtt se látott döbbenetes misztérium. Sorsát, korok pusztulását jelezték, és látták előre riad biztonsággal. Ideges, kigyulladt, félelmes lámpásai a félelmes játékú agynak. Csalhatatlan jelzője a mámornak, láznak, testi szenvedésnek, kis örömöknek, rettenetes halálfélelemnek.
Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet, már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Világok pusztulásán ősi vad, kit rettenet űz, érkeztem meg hozzád, s várok riadtan veled. Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet, már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Nem tudom miért, meddig maradok meg még neked, de a kezedet fogom, s őrizem a szemedet.
Csinszka ezt írt a naplójába a költő halála után. Céltalan a sírás, mert semmi könny, semmi lázadás nem költi föl életre többé. Híveiben és emberségének nagyszerű igazságában él tovább. A hitben, az igében, amit verseink keresztül meggyötört élete árán hirdetett, és ami minnyájunkat túl fog élni. Világháborús költészete. 1914-ben kitört az első világháború, s ettől kezdve Ady költészetének középpontjába a magyarság féltése került. Felrémlett az általános elembertelenedés szörnyű lehetősége is. Költeményében a háború metaforái, a nagy tivornya, elszabadult pokol, téboly, gyilkos vad dólás. Adi háborús verseiben új küldetéstudat fogalmazódott meg, átértékelődött a közelmúlt. A költő első pillanattól érezte, hogy itt a katasztrófa, az első pillanattól szembefordult a nacionalista újongással. Szava az emberi természet tiltakozása volt a háború ellen, s különösen fájt neki, hogy a magyarság félrevezetetten vérzik a harctereken. A nemzet ostorozó hangot a szánalom, a sajnálkozó részvét váltotta fel verseinek többségében. A Halottak élén című kötet legelső nagy verse az Emlékezés egy nyár éjszakára. A költemény az apokalipszis angyalának látomásával indult. A Jelenések könyvében az angyalok harsonaszava idézte a földre a szörnyű katasztrófákat. Szétbomlott és összeomlott minden, mint ahogy azt már a vers elején található baljós jelek is sugalták. A méhesünk, a csikónk jelzi a családi békét, a meghitt hangulatot. Ellentétükbe csapnak át az erkölcsi értékek, az ember erkölcsileg kicsinnyé törpült. Feltört a tudatalatti mélységből az ösztönvilág vadsága. A gondolat, az embert emberré tevő gondolkodás részegen tántorgott. Úrrá lett az értelmetlenség, megőrült a világ. A költő bénán, a halál közelébe sodródva, reménytelenül, mégis az utolsó ítélet istenére várva csak emlékezni tud. Ignotus szerint Adi megírta a háború legnagyobb versét.
Emlékezés egy nyár éjszakára. Az égből dühött angyal dobolt riadót a szomorú földre. Legalább 100 ifjú bomolt, legalább 100 csillag lehullott, legalább 100 párta omolt. Különös. Különös nyár éjszaka volt. Kigyúlott öreg méhesünk, legszebb csikong a lábát törte, álmomban élő volt a holt, jó kutyánk burkus elveszett, s mári szolgálónk, a néma, hirtelen harsnótákat dalolt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Csörtettek bátran a senkik, és meglapult az igaz ember, s a kényes rabló is rabolt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Tudtuk, hogy az ember esendő, s nagyon adós a szeretettel. Hiába. Mégis furcsa volt fordulása élt, s volt világnak. Csúfolódóbb sose volt a hold. Sose volt még kisebb az ember, mint azon az éjszaka volt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Az iszonyúság a lelkekre kaján örömmel ráhajolt. Minden emberbe beköltözött minden ősének titkos sorsa. Véres, szörnyű lakodalomba részegen indult a gondolat, az ember büszke legénye, ki íme, senki, béna volt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Azt hittem, akkor azt hittem, valamely elhanyagolt Isten életre kap, s halálba visz. S íme, mind mostanig itt élek, akként amaz éjszaka kivétett. S Isten várón emlékezem egy világot elsüllyesztő, rettenetes éjszakára. Különös, különös nyár éjszaka volt.
1918 novemberében írta utolsó versét a költő súlyos betegen, de fontos küldetést teljesítve. Üdvözlet a győzőnek verse az antant hatalmak megértését kéri. Talán senki nem írhatta annyi joggal, mint Adi, hogy baljóslatú bús nép a magyar, Forradalomban élt sránk hozták gyógyítónak a háborút, a rémet, sírjukban is megátkozott gazok. Nehéz kerülni a párhuzamot Petőfi utolsó versével, a szörnyű idővel, s nem látni jelképesen azt a tényt, hogy a magyarság két legnagyobb költővátesze a nemzeti lét kritikus pillanataiban végezte pályáját. 1919. január 27-én reggel meghal. A nemzet halottjaként temetik el. És idézzük ismét Csinszkát. Az én feladatom, hogy itt maradt rabszolgák szent alázatával szolgáljam a halott urat, és megvilágítsam az utat, amit együtt jártunk, és mondjam el megoldott sarukkal, meghajtott fővel a sokaknak, fiataloknak, hívőknek és kétkedőknek, hogy milyennek láttam, ismertem és szolgáltam Ady Endrét, a váteszt, a költőt, az embert. A műsor szerkesztette Rózsa Katalin, technikai munkatárs Patonai Zoltán.
Hírek.
Új-Zélandtól Kanadáig szentségimádásban Krisztus király előtt.